Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix. Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
2004. április 20-án 10 óra 5 perckor ez a Turmix, a Korona FM 100 közérdekű és szolgáltató magazin műsora. Mai témáinkból húsvét vasárnapján mi mással készülhetnénk, mint ünnepi gondolatokkal. Ezeket osztja meg velünk Hunyadi János, a Kalocsai Református Egyházközség lelkipásztora, és dr. Bábel Balázs, a Kalocsa Kecskeméti Főegyházmegye érseke.
Egész életünket át kell járnia a hitnek és a reménynek. Ez az evangéliuma, azaz jó híre, de különösen húsvétot ünnepelve. A húsvétot megélő ünneplésnek a lelki ajándéka, ha ebben megerősödünk.
Az ünnepek elmaradhatatlan kelléke a hímes tojás, illetve a sonka és a kalács mellé asztalra kerülő főtt tojás. De vajon megéri a kisebb olcsóbb tojásokat rejtő dobozt levenni a boltban a polcról? Mit jelentenek a tojásokra kerülő festékek? Erről kérdeztük dr. Molnár Györgyit, a Baromfi Terméktanács mezőgazdasági titkárát.
Ha azt akarja, hogy biztosan friss legyen és a legjobb minőség, akkor válassza a magyar terméket. Az biztos, hogy nem utaztál fél Európát, biztos, hogy nem állt raktárba, az egyik nap megtermelődött, másik nap csomagolásra kerül, és harmadik nap már ott van a boltokban.
Jövő szombaton véget ér a Kalocsai Színház 2013-14-es évada. A programzáró előadás egy mesés-zenés darab, amelyet parádés szereposztással láthat a teátrum közönsége. Hogy mit ígér az Országomat egy csókért vígjáték, arról a Barátok közt című tévésorozatból közismert egyik főszereplő, Mirai Katalin beszélt rádiónknak.
Hát az általam alakított karakter, ez egy ilyen, én úgy hívom, hogy egy ilyen makrancos kata, aki... hát folyamatosan küzd mindennel, az apjával, a szerelmével, mindenkivel. De azért a végén, ahogy ez szokott lenni, minden mesének jó a vége, és mindenki megtalálja a szerelmét.
Ez a Turmix, pillanatokon belül kezdünk.
Közérdekű szolgáltató magazin. Turmix.
Turmix. Korona FM 100.
I got a man with two left feet. When he dances not to the beat. I really think that he should know.
Traveling
Második szót hallotta itt a Korona FM 100-on, ahol kezdődik a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk az első hosszabb, komolyabb lélegzetű témával. A húsvéti reggelinek valószínűleg már az önasztalán is elmaradhatatlan hozzávalója volt a füstölt csonkához és a fonott kalácshoz készített főtt tojás. De vajon meggyőződött róla, honnan származik, amelyet a boltban levett a polcról? Ön is a legkisebb és legolcsóbb tojást választotta, és nem is keresgélte a HUN feliratot annak dobozán. Mikes Szilvia és Gábor János kollégáink dr. Molnár Györgyivel, a Baromfi Terméktanács mezőgazdasági titkárával folytatott beszélgetéséből mindjárt kiderítjük, hogy miért is célszerű mindenre a szokásosnál jobban odafigyelni.
Hogy hogyan lehet beazonosítani a jó tojást, erre várunk egy kis segítséget.
A tojáson csak az úgynevezett regisztrációs szám van rajta, ami azt jelenti, hogy melyik országból származik a tojás, illetve hogy milyen technológiában termelődött meg a tojás, ugyebár a nullás akkor bio, ha egyes szabadtartás, ha kettes, akkor majd mélyalmos vagy úgynevezett volier, ez az alternatív tartás jelenti, és a hármas a ketreces tartás. Magyarországon jellemzően a hármas kód a ketreces tartása jellemző. Tehát a tojáson csak ez van, a tojásrakás időpontja időnként rajta van, de nem jellemző, hanem a dobozon kívül található meg a lejárati idő.
Azon gondolkodom, hogy akkor ezek szerint nem is kötelező, és ennek ellenére olyat találtunk, hogy 28 napon belül időpontot kell megadni. De hát akkor ez esetleg szavatolja az a dátum, ami a csomagoláson van, tehát ez biztos?
A csomagoláson levő dátumnak szavatolnia kell, igen, a tojásrakástól számítják ezt a 28 napot. 21 napon belül kell eljutatni a boltokba, és ott még gyakorlatilag van egy hét, hogy a valóságban is hazavigye a vásárló ezt a tojást. Ez a 28 nap, ez nem azt jelenti, hogy utána nem lehet megenni a tojást, ez azt jelenti, hogy eddig biztos, hogy nem változik a minősége, olyan majdnem, mint hogyha egy napos friss tojás lenne.
Az elmúlt néhány évben lehetett azzal találkozni, hogy méret szerint is osztályozzák a tojásokat. S-estől egészen az XL-esig. Ez ugye néhány éve van így.
Hát ez már egy jó pár éve van. Gyakorlatilag emlékeim szerint mióta az Unióba beléptünk, azóta ez így működik, mert van egy uniós rendelet, ami a forgalmazásról szól, és ez határozza meg, hogy igen, a legkisebb méret az S, a 43-53 gram. Ez korábban jellemzően inkább csak a borítóba vitték, vagy tésztafeldolgozáshoz. Ez sajnos bekerült a kereskedelmi forgalomban, nem is nagyon örülünk neki. A jellemző az MS méret, az 53-63 gram, és van kevesebb mennyiségben L-es, időnként XL-es méret is, ami még nagyobb tojást jelent.
Miért mondja azt, hogy nem örülnek ennek a méretnek? Mi a baj ezzel?
Azért, mert ez jellemzően nem, tehát nagyon kevés termelődik ebből a pici méretből is. De éppen azért, mert ez nem piacképes, az európai országok nagy részében ezt nem is keresik a vásárlók, és nem is veszik. De miután Magyarország eléggé árérzékeny, ezért nem igazán foglalkozik azzal, hogy most megéri, vagy megéri nekem, ki van írva S-es tojást, nagyon olcsó, leveszem a polcról. És ezt kihasználták a kereskedők, forgalmazók, és miután ez külföldön nem kellendő, nagyon olcsó, nagyon-nagyon sok ilyen apró tojás érkezik be az országba, ami aztán végén a vásárlónak nem biztos, hogy annyira olcsó, viszont arra tökéletesen alkalmas, hogy a magyar termelőket kiszorítsa a boltokból, és gyakorlatilag a megtermelt tojásot maradjon.
Azt mondja, hogy a magyar vásárló árérzékeny, tehát létezik egy ilyen kimutatható skála, hogy egy toligon, hogy mennyit hajlandó adni egy tojásért a magyar vásárló?
Én nem azt gondolom, hogy mennyit hajlandó adni, hanem ha ránéz az árcímkére, azt nézi meg, hogy oké, ez 22 forint darabja, ez 42, ez 53, akkor én a 22-est vásárolom, akár ha utána számolok, jó járok vele, vagy nem. Ezért is próbáltunk olyan lépéseket tenni, hogy kezdjen elgondolkodni a vásárló, és ezért kértük azt, hogy legyen feltüntetve a kilós ár, amit azt hiszem a kolléganője már jelzett nekem, hogy mit is jelent ez, meg miért is fontos ez számunkra. Csak egy pici összehasonlítás. Ha MS tojásból vesz 10 darabot, és ez kerül, nem tudom én, most 35 forintba vagy 40 forintba egy darab, abból az S-es tojásból legalább 12-t kell venni, hogy ugyanakkor a méretű rántottát tudjon készíteni, vagy megfelelő méretű piskóta tésztát tudjon készíteni a háziasszony otthon. És ezért találtuk ki azt, hogy ne csak darabra legyen, nyilván az ember darabra fogja vásárolni a tojást, de azért, hogy össze tudja hasonlítani az árakat, hogy árérték arányban jól jár, vagy nem jár jól, kitaláltuk azt, hogy legyen kirakva a kilós ár is, hogy egy kiló SS tojásnak mennyi az ára, egy kiló MS tojásnak mennyi az ára, és egy kiló LS tojásnak mennyi az ára, és így gyakorlatilag attól függetlenül, hogy melyiket választja, össze tudja hasonlítani, hogy hoppá, nem is biztos, hogy ez a legkisebb, a legolcsóbb.
Most, hogy egy árérzékeny magyar vásárló végig szalad, és mondjuk egy összecsomagolt konyhai törlőpapírnál mennyi kijön az egységár, az fel van tüntetve, a literes ár mondjuk egy üdítő esetében, vagy akár még egy mosószernél, és akkor ugyanígy egy kilós egységár lesz feltüntetve a tojásnál.
Ez fel van már tüntetve, a probléma az, hogy bár kértük, hogy ugyanolyan méretű legyen a feltüntetés, ezt amikor bevezették a jogszabályt, nem tették meg. Most január végén jelent meg az a rendelet, ami azt viszont szabályozza, hogy majdnem egyforma mértékbe kell feltüntetni, mert nagyon sokszor játszottak vele a boltok, hogy abban a részébe csücsökbe rakták bele ezt az információt, ami révén gyakorlatilag olvashatatlanná vált ez a kilósár, meg nagyon pici betűvel. Sajnos húsvét előtt nem, de április végétől már kötelező feltüntetni közel azonos méretben a két árat, a darab árat, illetve kilós árat.
A vonalban dr. Molnár Györgyi mezőgazdasági titkár, a Baromfi Terméktanácstól. Honnan érkeznek jellemzően azok a pici tojások, amelyekről beszélünk, ez az SS méret?
Hát leginkább Lengyelországból, de épp a hétvégén néztem, volt Csehországból, volt Litvániából, széles a skála. Miután egész Európában túltermelés van, mindenki örömmel adja el a feleslegét nagyon olcsó áron, és a magyar forgalmazók igen ügyesek és gyorsan rákapnak erre a lehetőségre. Egy dologra hívnám fel a figyelmet, ha elmennek a vevők a boltba és megpróbálnak tojást vásárolni. Ha azt akarja, hogy biztosan friss legyen és a legjobb minőség, akkor válassza a magyar terméket és válassza a HUF feliratot. Mert az biztos, hogy nem utazta át fél Európát, biztos, hogy nem állt raktárba, az biztos, hogy egyik nap megtermelődött, másik nap csomagolásra kerül, és harmadik nap már ott van a boltokban.
Én pont ezért gondoltam azt, hogy az árérzékenységünk ellenére azért mi magyarok sokkal inkább, mivel a tojás azok közé, mondjuk így kényes élelmiszerek közé tartozik, hogy azért előnyben részesítjük mi a magyar tojást.
Nem ezt tapasztalom, bár így lenne.
Amikor arról beszélünk, hogy kiszorítja a magyar termelőt a piacról, akkor itt mondjuk beszélünk hipermarketekről, szupermarketekről, amelyek inkább ezt az olcsó fajta tojást részesítik előnyben, vagy feltűnt esetleg ez a pici tojás mondjuk piacokon, kisebb kereskedelemben is. Tehát, hogy mi a jellemző magyar vásárlóra ebből a szempontból?
Az elsődlegesen, ha egy-két évvel korábbra megyünk, akkor azt mondom, hogy igen, a nagy üzletláncok forgalmazták elsősorban. Tehát megtanulták ezt a kisebb üzletek is. Talán a piacon még nem, vagy nem annyira jellemző.
Hát az abszurdum előfordulhat az, hogy az, aki korábban tojástermelő volt és a piacon árult, felszámolja a saját maga csirkefarmját, és külföldről kezd el importálni a tojást.
Nem. Az elképzelhető, és sajnos az egy tendencia, hogy főleg a kisebb termelők vagy kivágják az állományaikat, azt mondják, hogy most átmenetileg, de nem termelek, vagy teljesen feladják, mert gyakorlatilag termelői, vagy a önköltség alatt nem biztos, hogy érdemes eladni a tojást. Nem ők azok, akik aztán elkezdenek forgalmazni külföldi tojást, hanem vannak erre forgalmazók, akár magyar forgalmazók, akár külföldi forgalmazók, akik behozzák ezt a tojást. A termelő nem fog kereskedni, a termelő ő termelő.
Igen, tőle a háztáji tojásokat vásárolhatjuk meg. A vonalban továbbra is a Molnár Györgyi mezőgazdasági titkár. Györgyi, arról meséljen nekünk egy kicsit, hogy lehet, hogy bagatell a példa, de például, amikor dinnyét vásárol az ember, akkor megkopogtatja a sárga dinnyét, megszagolgatja, abból lehet valamit leszűrni a termékkel kapcsolatban. A tojásnál van esetleg valami teszt, amivel meg tudjuk állapítani, hogy az a tojás valóban friss-e?
Hát vannak ilyenek, de ezt már csak otthon lehet megnézni, a boltban nem igazán látja az ember. Ha már szaga van, az már nagyon nagy gond. Tehát az már messze nem 28 napos, hanem sokkal több. A boltokban, amíg az első 28 napig oda kerül, nem igazán érződik. Kívülről nem lehet ezt megnézni, hogy ez most mennyire friss, vagy mennyire nem.
Mit jelent az, hogy a tojás A, illetve B osztályú?
Jelenti a friss tojást. Ami azt jelenti, hogy különböző paraméterek vannak, hogy mennyire tiszta a héja, milyen magas a légkamra. Gyakorlatilag ezt a úgynevezett csomagoló helyen kell megnézni és értékelni, és ez alapján kell kiválogatni, vagy van-e benne törés, házvilágítás, van-e benne olyan dolog, ami miatt ki kell válogatni. Az A-osztályú friss és épp tojás kerülhet a boltokba, a B-tojás pedig mehet feldolgozásra.
Mikor vagyok én tudatos vásárló? Nyilván akkor, hogyha magyart vásárolok, tudom, de hogy ez mennyire jelentősen drágább a külföldről érkezetnél, ezt lehet-e tudni?
Nem igazán drágább. Tehát a gond, tehát nem, a vevő már a boltban nem fogja látni a különbséget. Ő azt látja, hogy itt van, nem tudom én, 10-es csomagolás, 30-as csomagolás, mélyalmos, extra sárga, plusz D-vitamin tartalommal rendelkező. Igazándiból ezt az árat a vásárló már nem látja. A különbség a forgalmazónál, tehát a maga a tojás termelőnél vagy a tojás forgalmazónál van. Az üzletláncokban ezt már nem fogja érzékelni.
Györgyi, megmondom őszintén.
Egyforma áron van.
Értem, megmondom őszintén, hogy megijesztett egy picit. Tehát felsorolt olyan szempontokat az imént, 6-7 is, amelyeknek a zöméről nem is hallottam, nem, hogy megnézném a csomagoláson.
Uh-huh. Az ember fogja a tojást, megnézi, mi az ára, kibontja, épp, oké, beleraktam a dobozomba, és megyek. És nem fog regisztrációs számot nézni, mert rohan, és ráadásul a csomagoláson nincs rajta, hogy ez most magyar termék, vagy külföldi termék, ezt csak akkor látja, ha megfogja a kicsi tojást, és megnézi rajta a kódot. A külső csomagoláson csak azt látja, hogy ki az, aki csomagolta a terméket, vagy éppen melyik üzletlánc forgalmazza. Nincs rajta a termelőnek a neve.
De remélem, hogy most gyűjtöttünk néhány olyan szempontot, ami alapján érdemes nézelődni. Vásárlási helyszínekben mit javasolna? Mondjuk húsvét előtt azoknak, akik lassan útnak indulnak és bevásárolnak az ünnepre.
Nézze, én azt szoktam mondani, hogy bárhol lehet vásárolni, akár a piacon, akár a boltokban. Már itt sincs ilyen jellegű különbség. Nekem vannak fix termelőim, akikhez én ragaszkodom. Tehát ha valaha talált, most nem akarok példákat mondani, mert a reklám helye lenne. Igen, ezt a magyar regisztrációs számot találtam, ez nekem szimpatikus volt, legközelebb is ezt fogom levenni.
Minőségi különbséget egyébként tojás és tojás között lehet tapasztalni. Most nem csak arra gondolok, hogy frisse, hanem tényleg ilyen egyszerű dolgok, hogy nem tudom, más az íze, az nem jó sütni, az másképp kell.
Gyakorlatilag az, hogy milyen a minősége, egyrészt a frissesség határozza, meg másik az, hogy milyen takarmányt kapott az állat. Nagy különbségek itt nincsenek. Mi bevezettünk egy védjegyet, amit úgy hívnak, hogy koronás tojás logó, vagy koronás tojás védjegy. Nyilván én ezt fogom mondani, hogy ha valamit biztosra akarnak menni, akkor ezt a védjegyet keressék a tojásokon és a dobozokon. Sokkal még nem találkoznak, mert még eléggé most vagyunk ott, hogy gyakorlatilag az ellenőrzések lefolytak, és most kapják meg a termelők az engedélyt azt, hogy rárakják mind a csomagolásra, mind a koronás tojásra ezt a magyar korona logót. De ez a legbiztosabb, mert a Balonfi Termék Tanács felkérte erre a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatalt, hogy ők évente kétszer konkrétan ellenőrizzék le a megfelelően a termelési körülményeket, van-e importtojás, hogyan termelik, hogyan csomagolják, hogyan tárolják, megfelelnek azok a jogszabályoknak és egyéb feltételeknek, amit mi meghatároztunk ennek a védjegynek a számára. Például a tojássárgájának a mély színét, hogy az legalább a 12-es mély sárga szín legyen. Mert nyilván ennél van sokkal fontosabb és más értékmérő is, amit ellenőrizni kell.
A Baromfi Terméktanács nyilván szorgalmazza az ünnepi időszakban is az ellenőrzés sorozatot feltehetőleg.
Természetesen.
Erre tehát számíthatnak. Dr. Molnár Györgyi mezőgazdasági titkár a Baromfi Terméktanástól. Nagyon szépen köszönjük, mert sokat okosodtunk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Viszonthallásra.
Köszönjük szépen, viszonthallásra.
Dr. Molnár Györgyinek köszönjük szépen, mindenre felhívta a figyelmünket. Azonnal folytatódik a Turmix, benne a Kalocsai Színház évad záró darabjának bemutatóján készült igazi sztár interjúkkal.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Hallgass rá, csak azt mondom, amit nekem is egy diktát gyújtsd be, és szálljunk magasra.
Kell, hogy szállj. Egy perc múlva lesz 10:30, ez pedig itt a Turmix, a Korona FM 100 közérdekű és szolgáltató magazin műsora. A múlt szombaton mutatták be a Kalocsai Színház 2013-14-es évadának utolsó premier darabját, az Országot Mat egy Csókér című zenés vígjátékot sztárparádés szereposztással. A közismert slágerekkel színezett népszerű hazai művészekkel színpadra állított előadás egyik főszerepét a Barátok Közt tévésorozatban Nyuliként ismert Mirai Katalin alakította, aki mesélt Vörös István kollégánknak a sorozat előtti életéről, amikor még a Kalocsai Színház társulatának volt oszlopos tagja, de azt is elárulta, hogyan hatott karrierjére és a színházra a közkedvelt hazai szappanoperában való évek óta tartó közreműködése.
Éppen arról beszélgettünk igazgatóra, amikor jöttünk felfelé, hogy nem is olyan új környezet számodra a Kalocsai Színház.
Nem, egyáltalán nem, tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy mi egyszerre kerültünk ide, hiszen annak idején együtt kezdtük el ezt az egész Kalocsai Színház dolgot. Itt az Árpád, nem is tudom, mi megálmodta ezt az egészet, és aztán hát végül is ez egy olyan álom, ami még mindig él, és ez egy csoda számba megy még mai napig is, hogy ez tulajdonképpen hogy tud valaki ilyen frappánsan és ilyen jól irányítani valamit, ami ma inkább azt szokták mondani, hogy a saját önálló kezdeményezésekből létrejövő színházak, azok nagyon gyorsan halára vannak ítélve, de itt azért az Árpád nagyon ügyesen vezeti ezt az egészet.
Milyen emlékeid vannak innen?
Hú, hát voltak szép, meg voltak nehéz pillanatok, szerintem ezt az Árpád is elmondhatja. Ez mindig így szokott lenni, amikor szerintem az ember valaminek nagyon az elején van, de én szeretek ide visszajönni, nem csak Kalocsa miatt, hanem ezt a környéket is nagyon kedvelem, meg az itteni közönséget, úgyhogy örülök, hogy megint itt lehetek.
Szép pillanatok?
Szép pillanatok? Hát az a sok-sok bemutató, amit együtt itt végigcsináltunk az Árpáddal, úgyhogy meg a nézők, akik nagy szeretettel fogadták mindig a produkcióinkat.
Nehéz pillanatok?
Nehéz pillanatok? Hát az én hisztériám, meg az ővé együtt. És akkor ez így, tudod, ez általában azt szokták mondani, hogy két erős karakter, két erős személyiség, és akkor két tudás egy csárdában, de szerintem azért mind a ketten szeretettel emlékszünk erre.
És ugye most az Országomat egy Csókér darabbal érkeztetek, mit kell tudnunk erről a darabról, illetve az általad alakított karakterről?
Hát az általam alakított karakter, ez egy ilyen, én úgy hívom, hogy egy ilyen makrancos kata, aki hát folyamatosan küzd mindennel, az apjával, a szerelmével, mindenkivel, és de azért a végén, ahogy ez szokott lenni, minden mesének jó a vége, és mindenki megtalálja a szerelmét. Amúgy én ezt nagyon kedvelem, Hárdi Janival nagyon régóta dolgozunk együtt, még Árpád előttről. És rengeteg produkciót hoztunk létre, és amióta megalapította Jani a Hadarcínházi társulást, azóta én ilyen, tulajdonképpen ott is ilyen alapító tag voltam, és mai napig is ilyen oszlopos tagja vagyok a színháznak.
és aminek szintén oszlopos tagja, ugye az a barátok stábja, ahol napról napra találkoztat veled a közönség. Hogy veszed észre, amióta ebben napról napra ott vagy? Van ennek úgymond jó ráhatása a színházétre, vagy pedig ezt a művészek szeretik teljesen külön kezelni, hogy van a sorozat, meg van a színház?
Hát nem leszek szimpatikus. Kétféle kolléga van, az egyik, amelyik azt mondja, hogy hú, de jó, a másik meg, aki irigykedik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ma Magyarországon az, aki nincs a médiában, az gyakorlatilag szinte nincs is. És én ezt azért merem állítani, mert akár a Pokornélia, vagy akár bárki más a Stolbucitól kezdve, azért ismerik a nézők, mert a médiában szerepeltek. Gyakorlatilag én ezt köszönhetem a Barátok köztnek is. Szerintem ez egy hozzátartozója, ez egy része az életünknek, színészeknek, és szerintem ez szuper, nagyon jó.
Egyébként tapasztaltál olyat, hogy mondjuk talán a neved által így olyan nézők is megmozdíthatóak, vagy olyan emberek is bejönnek a színházba, amikor meglátják, hogy hú, Méraik, hát ott látom minden nap a Barátok között, megnézem, milyen színházban. Tehát erre a jelenségre fölfigyeltél, vagy tapasztaltad ezt?
Persze, nagyon sokan jönnek emiatt. És aztán nagyon sokan vannak azok, vagy inkább azt mondom, hogy így 100%-ban azok, akik azt mondják, hogy úristen, sose gondolták volna, hogy én ilyen vagyok, vagy hát, hogy ilyen is tudok lenni. És akkor mindig elmondjuk, hogy hát jó napot kívánok, színészek vagyunk, az is egy szerep, nem pedig az életünk.
Korábban volt egy művésznő, aki szintén itt vendégszerepelt a Kalocsai Színházban, és ő is szerepelt sorozatban. Ő azt mondta, hogy számára ez egy úgymond szükséges rossz volt a pénz miatt, de nekem nagyon úgy tűnik az alapján, amit mondtál, hogy te egyáltalán nem így éled meg a Barátok közt, tehát sokkal pozitívabban és egészen más szemszögből látod ezt a dolgot.
Szükséges rossz? Hát én nem tudom, akkor nagyon sajnálom, mert borzalmas lehetett az ő élete. Én csak pozitívumait tapasztalom ennek az egésznek. Én azt gondolom, hogy azt szoktam mondani, amikor engem megkérdeznek erről, hogy akkor, amikor nem voltam a Barátok közben, én 11-12 évig voltam a Kecskeméti Színház tagja, aztán vendégművésze, és erről soha senki nem tud. Akkor a kutyát nem érdekelt, hogy mit csinál Mérai Kata. Amióta Mérai Kata a Barátok közben van, azóta én az alternatívnak túl celeb vagyok, a celebeknek meg túl alternatív. Úgyhogy én ezt üzenem mindenkinek, aki ezzel kapcsolatban bármit is szeretne tőlem még megtudni.
Köszönöm a beszélgetést!
Köszönöm!
A múlt szombaton Kalocsán bemutatott Országomat egy csokket premierjét megelőzően Vörös István riporterünknek volt szerencséje néhány szót váltani a szinkron szerepeiről és közismert Csénémet Lajossal, aki ugyancsak feltűnik az előadásban. Az interjú során a kalocsai előadás mellett szó esett a Miért éppen Alaszka sorozatról és a Harry Potter filmek farkasember tanáráról, Lupin professzorról is.
Mit kell tudnunk az ön karakteréről?
Hát én egy epizód szerepet játszom tulajdonképpen, bár a darab szempontjából nem számít kis szerepnek, mert hiszen az egyik főszereplő lánynak a papája, aki ugye hát bizonyos bonyodalmakba keveredik, mármint a leány, hiszen a darab elég szövevényes, és a nagy félreértések és éjszakai bújkálások közepette sok mindenre fény derül, illetve sötétség borul.
Ez nagyon izgalmasan hangzik, mit kell tudnunk magáról a darabról?
Hát a darab az egy nagyon kellemes vígjáték, hiszen Dóczi Lajos írása darabja ez, a Csók eredeti címe, és hát egy klasszikus vígjátéki felállás. Még azt is mondhatnám, hogy rokonságban van akár a Szent Iváni álommal is, hiszen arról van szó, hogy álruhában visszajön a király, aki meglesi, hogy mi történik az udvarában, miután ő eltávozik, mert hogy megtartóztatást követelt a alattvalóitól, és hát az éjszaka folyamán ugye egy Szent Iváni álomszerű keveredés-kavarodás zajlik, puk nélkül, tehát itt most azt a bizonyos szereplőt más képviseli maga a parancs, a tiltás.
Látszik előn, hogy teljesen felderül az arca, hogy belegondol, hogy mi is történik a színpadon, hogy mi fog történni, viszont erről az is köztudott, hogy nagyon-nagyon sokat szinkronizál. Az lenne a kérdésem, hogy a szinkronvilág, a színházvilág mennyiben különböző, van-e esetleg kedvenc?
A helyzet az, hogy a szinkron valamikor, amikor még nem volt ennyi tévécsatorna, nagyon híres volt a magyar szinkron. Emlékszünk azokra az időkre, amikor azt mondták, hogy talán még jobb lett a film a magyar szinkrontól, már hogy a magyar hangon szólalt meg. Hisz nem csodálom, Tolnai Kláritól Sinkovics Imrén keresztül Bárdi György, sorolhatnám az egész színtársulatot, ők adták hangjukat volt Márkus László, Sota idején Csákányi László híres rajzfilm figuráknak adták, kölcsönözték a hangjukat. Manapság egy kicsit ugye felhígultunk, mert nagyon sok a mű, amit le kell szinkronizálni, de ezek közt is megtaláljuk a kedvenceinket. Nekem például a Miért éppen Alaszka sorozatban alakított színésznek adott kölcsönzött hangom az szívemhez közel állt, de más egyéb is. Szinkronizáltam például a híres Harry Potterben is, amit azért mondok most olyan büszkén, mert hangválogatáson nyertem meg. Magyarul a hangmintát kiküldték Londonba, és az eredetivel vetették össze, és azok alapján választottak engem arra a tanár szerepére, aki aztán farkas ember volt ott, azt hiszem, a harmadik részben.
Hát ön volt Lupin professzor a Harry Potterben.
Igen.
Ahogy említette is a magyar szinkron, ugye, hogy korábban úgymond legendás volt a magyar szinkron, hát azért a mai napig is például, ha megnézzünk egy Harry Potter filmet, pont amit példának említett, azért egy nagyon-nagyon nívós szinkrongárda van.
Én nem azt mondom, hogy nincs nívós szinkron, hanem az, hogy a sok munka miatt egy kicsit van, amit nem mindig tudunk. Én most a többiek nevében is beszélem, és védem a mundér becsületét, nem mindig tudjuk a maximálisat nyújtani a munkatempó miatt, és a sok munka miatt, ami egyszerre ránk zúdul.
Említette a Miért éppen Alaszkát, és említette a Harry Potter filmet, de vannak-e még ilyen nagyon-nagyon kedvence, ilyen nagyon legendás szinkron szerepek, amire azt mondta, hogy hú, de jó, hogy ebben ott lehettem, vagy mondjuk produkciók. Mert néztem, szinkronizált a Bárányok Hallgatnakban, ha már filmről beszélünk, de sorozatban szinkronizál most a rendkívül népszerű Szulejmánban, de ha a szélsőségeket nézzük, van az a South Park című animációs sorozat, ott is szinkronizál.
Tényleg, igen, valóban. És ezeken kívül, amit most megemlített, hadd mondjam el, hogy például egy alkalommal, illetve hát én tudtam róla, hogy én azt szinkronizáltam, de olyan visszajelzéseket kaptam, hogy a gyerekek nézik azt a bizonyos filmet, amiben én Malac nagypapát szinkronizáltam. És én annyira megörültem neki, mert tényleg nagyon szerettem azt a Malac nagypapát. Ilyen tanúságos kis történetek vannak megrajzolva, és a gyerekek kedvence. Nem is tudtam róla. Úgyhogy ez jó érzéssel tölt el. A színház az most nehéz helyzetben van általában, de én azt hiszem, hogy ez túl fogja élni a válságát, mint a gazdaság is túléli a válságát, úgy a színház is túl fogja élni. Van valami összeköttetés is, összefüggés is a kettő között, hiszen nem véletlen az, hogy szép kell húznunk a derékszíjunkat, nehezebb kiállítani egy produkciót, úgyhogy az olyan látványos legyen, egyre nehezebb jelmezeket, díszleteket csinálni. De gondolom, hogy ezen a mostani kis nehézségen majd túljutunk, és akkor újra felvirágzik a magyar színház.
És végezetül ugye most már percekre vagyunk az Országomat egy Csókér Kalocsai bemutatójáról, de lesz ennek egy második előadása, és mit üzen azoknak, akik esetleg még nem váltottak ilyet a második előadásra?
Azt üzenem, hogy az előbb még nem említettem, hogy a darab zenés betétekkel működik, és nagyon jól fogják majd magukat érezni azok a nézők, akik majd el fognak jönni a másodikra. Különösen, ha a mostaniak, akik ma este nézik, elmondják, hogy milyen jó volt, vagy hogy tetszett nekik.
Ez biztosan így fog történni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én magam is köszönöm.
Köszönjük Cséh Németh Lajos színművésznek, akit a teljesség igénye nélkül Mirai Katával, Galbenisz Tomasszal, Szabó Mátéval és Hánda Jánossal egyetemben, tehát április 26-én ismét láthat a Kalocsai Színházban, ha jegyet vált az Országomat egy Csókért szezonzáró előadására. Nem érdemes kihagyni, már is visszatérünk dr. Bábel Balázs kalocsai érsekkel, aki húsvéti gondolatait osztja meg velünk.
Határozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Gonna shoot.
nélkül szolgáltató magazin. Turmix.
Turmix. Korona FM 100.
Ahová megyek, senki nem jöhet, nem láthat engem. Üzenem neked, nem tudom hová és miért jöttem.
Hallotta, ahová megyek, ez volt a címe, és ez továbbra is a Turmix, a Korona FM 100 közérdekű és szolgáltató magazin műsora. A mai műsor utolsó harmada mi másról is szólhatna, mint a keresztény virág legnagyobb ünnepéről, a húsvétról. Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa Kecskeméti Főegyházmegye érseke osztja meg önnel is ünnepi gondolatait.
Székesegyházunk felújításával egy időben régészeti ásatások is folynak templomunkban. Sorra kerülnek elő az első székesegyház idején eltemetett halottak csontjai, körülbelül abból az időből, amikor az első magyar írás megszületett, a halotti beszéd és könyörgés szálló igévé vált kezdő soraival: látjátok feleink, szemtekkel mik vagyunk, bizony, orr és hamu vagyunk. E tény fölött senki emberfia nem tud szorongás nélkül elmenni, még a keresztényt, a mélyen hívőt is próbára teszi. Van egy idős papköltő barátom, aki saját bevallása szerint nagyon fél a haláltól, pedig hisz a föltámadásban, legutóbb is ezt írta. Most, hogy csapkod körülöttem a halál mennyköve, magyar rendtársak, régi kedves barátok elmennek, egyre erősebben rám szakad, folytogat a végesség szomorúsága, a saját végem közeledte szorongás. Most már nem viccelődöm Heideggert idézve, hogy csak mások halnak meg. Beszélgetéséből az is kitűnt, hogy mélyen aggasztja az, hogy mi marad meg az érznél maradandóbbnak szánt költészetéből. Ez az idézet Horáciustól való. Azt találtam neki mondani, egyszer úgy olvastam, hogy talán 70 milliárd ember élt a Földön, amióta ember az ember. Mi lenne, ha mindenki legalább egy olyan mondatot hagyott volna hátra, amit az iskolában meg kellene tanulnunk? Ebből is látható, hogy igazi örökké valóság csak Istennél lehet, és ez már nem a földi tetteinken múlik, ami ugyan elkísér bennünket, hanem a föltámadt Krisztuson. Hiszen azt mondta Lázár temetésén, én vagyok a föltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghalt is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Nagyobb vigasztalást nem adhat senki, mint a Krisztus föltámadásán alapuló hit. A jelen élet szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, mely majd megnyilvánul rajtunk, írta Szent Pál a római híveknek. Az emberek megölhették Krisztust, de föltámasztani csak az Isten tudta. Gyöngeségében ugyan megfeszítették, de föltámadt Isten erejéből. Az isteni erőt, amely a halálból föltámasztotta, saját hatalmának vallja. Senki nem veheti el tőlem életemet. Magam adom oda, mert hatalmam van odaadni, és hatalmam van visszavenni. Ezért a föltámadás Jézus legnagyobb tette. Isteni mű, amelyhez isteni erőkkel soha senki még nem adta vissza magának az életet. Az orvostudomány is csak azt tudja visszaadni, ami még megvan, mert ha valóban meghal egy ember, semmiféle orvosi beavatkozás nem hozhatja vissza az életbe. Nagyobb diadalt még senki nem aratott, mint az, aki a halált legyőzte. Mivel Jézus föltámadása központi tétele hitünknek, ezért egész jelentőségében kell értékelnünk. A kereszthalálát úgy tekintettük, mint áldozatot, akkor a föltámadásában előttünk a bizonyíték, hogy a mennyei atya elfogadta az áldozatot és igazolta őt. A megdicsőlt Krisztus az atya hivatalos üzenete. Megmutatta, hogy irgalommal válaszol az embernek és megnyitja előtte az üdvösség kapuját. Aki hisz Krisztusban, az hisz az atya örök tervében, és elfogadja az általa elfogadott üdvrendet, és hiszi az örök boldogságot. Azóta a hívőnek van kire tekintenie. Igazolódott, hogy az életnek van értelme, nem pusztán azért, mert nagy műveket hagyunk magunk után, de még azért sem, mert utódaink vannak, hiszen ha a világ egyszer elmúlik, akkor mindennek vége van. Értelme azért van életünknek, mert életként folytatódik az isteni teljesség birtoklásában. Az egyház többé nem tud Jézusra gondolni, vagy róla szólni anélkül, hogy ne a föltámadás dicsőségében látná. Aki él és uralkodik örökkön örökké, így emlegeti őt mindig a liturgikus imában az egyház. Egész életünket át kell járnia a hitnek és a reménynek. Ez az evangéliuma, azaz jó híre, de különösen húsvétot ünnepelve. A húsvétot megélő ünneplésnek a lelki ajándéka az, ha ebben megerősödünk.
Az elmúlt percekben dr. Bábel Balázs kalocsai érsek metropolita húsvéti gondolatait hallotta. Következzenek a Kalocsai Református Egyházközség lelki pásztorának szavai. Hunyadi János szól az ünnep lényegéről. Ma minden igaz.
A húsvét nagyon sokféle jelentőséggel bír, de talán a legnagyobb jelentősége az, amit Tamás apostol így fogalmaz meg döbbenetében, hitvallásszerűen, én Uram és én Istenem. Akkor mondja Tamás, amikor találkozik a feltámadott Úrral, és az Úr azt mondja neki, hogy mivel látsz engem, ezért hiszel. De boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Tamás kételkedő volt, ahogyan ismerjük az ő életét, mégis amikor az Úrral találkozik, akkor már nincs szüksége többé bizonyítékra, és elhangzik ajkairól a boldog hitvallás, én Uram és én Istenem. A feltámadás valóságát jelenti ez a történet mindannyiunk számára, és tudjuk, hogy húsvétkor az üres sív tulajdonképpen egy kettős pontot jelent az egész emberiség életében, hiszen azt üzeni mindenki számára, hogy van tovább, hogy nem a haláli az utolsó szó, hogy az élet mindig győzedelmeskedik a halál és az elmúlás fölött. Az emberiségnek mindig is ez volt a legnagyobb kérdése, hogy vajon van-e tovább, van-e oda át? Mi lesz velünk akkor, hogyha ez a földi sátorházunk, ahogy mondja a Szentírás, elbomol? Vajon mi történik velünk? És az üres sír pontosan erre ad választ mindenkinek, hogy van tovább, lesz tovább, és az a 70-80 esztendő, amelyet a földön élünk, az pusztán csak egy csepp a tengerbe, hiszen utána következik az örök élet. Tehát a feltámadásnak óriási a jelentősége, hiszen, ahogy mondottam, az emberiség legnagyobb kérdésére adja meg a választ arra, hogy mi történik a halál után. Krisztus, amikor legyőzi a halált, tulajdonképpen azt mutatja meg mindenki számára, hogy az élet az mindennél és mindenkinél erősebb. De nem csak ez a vigasztalása van a húsvéti üzenetnek, az üres sírnak, hogy van tovább, lesz tovább, van olyan, hogy mennyország, van olyan, hogy oda át, és ezt lehet tudni, hanem nagyon fontos üzenete a feltámadásnak, hogy már itt a jelen életben feltámadhatunk, hiszen mi emberek mindig is arra vágyakozunk, hogy hogyan tudnánk apró pénzre váltani a saját mindennapi, hétköznapi gondjaink, életünk, kihívásaink közepette a húsvéti feltámadás örömhírét. Azért kettős örömhír a feltámadás, mert nem csak, hogy van tovább, hanem már itt a jelen való földi világban az ember feltámadhat. Mit is értünk ez alatt? Azt értjük alatta, hogy legyőzhetjük önmagunkat. Feltámadhatunk. Azaz, a Krisztus feltámadása nem csak a halál győzi le, hanem azzal bebizonyítja azt is, hogy nem törvényszerű, hogy a rossz győzedelmeskedjék a hétköznapjainkban. Nem törvényszerű az, hogy az emberek ne tudják legyőzni önmagukat. Tehát a húsvéti feltámadásnak egy nagy üzenete az is, hogy az ember legyőzheti önmagát, feltámadhat, új életet támadhat fel, nem kell, hogy önmaga legyen, hiszen változhat. A húsvét a változásról szól. Egyrészt a továbbról és a változásról, hogy megváltozhatunk. De nem kell, hogy a bűneinkben maradjunk, mert nem törvényszerű, hiszen Krisztus ereje pontosan ezt mutatta meg húsvétkor. Igen, minden egyes ember számára a legnagyobb problémát talán nem is azt jelenti és azt hordozza, hogy mi lesz az földi élete után, persze ez is nagyon fontos, hanem az, hogy le tudom-e győzni önmagamat, hogy le tudom-e győzni azt, amilyen vagyok. Le tudom-e győzni a saját indulataimat, a saját ösztöneimet, hogy valóban ember tudok-e lenni, valóban fölül tudok-e kerekedni önmagamat. És pontosan a Krisztus feltámadásának ebben is áll az ereje, hogy legyőzhető vagyok. Amikor mi a konfirmandusainkat tanítjuk, van egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen bizonyítékai vannak a Krisztus feltámadásának. És abban a válaszban az egyik kitétel, ami bizonyíték, hogy üres síron kívül nem más, mint a tanítványok megváltozott élete. Mert az ember változik a legnehezebben, és mivel a tanítványoknak megváltozott az élete, ez bizonyítja leginkább a feltámadásnak az erejét. Hiszen nagyon sokszor lemondunk embertársainktól, vagy éppen önmagunktól, én már úgysem változok. De a feltámadás erejében és ebben a hitben az ember valóban megváltozhat, és pontosan ezért ez a legnagyobb bizonyíték a húsvéti csodának, hogy mindenki jobbá lehet, legyőzheti önmagát. Szeretettel kívánunk minden kedves rádióhallgatónak kegyelenteljes húsvéti ünnepeket abban a reménységben, hogy valóban örömöt hoz ez a húsvét, nem csak az oda át tekintetében, a van tovább tekintetében, hanem abban is, hogy megváltozhatunk, jobbá lehet.
Nagyon szépen köszönjük Hunyadi János kolocsai református lelkipásztor húsvéti köszöntőjét.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Urmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Urmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Talotta, ez volt a Heaven, és ennyi volt már a térségi magazinunk a Turmix 2014 április 20-án. A műsor a legközelebb jövő héten szombaton jelentkezünk délelőtt 10-től 11 óráig. A főszerkesztő Vörös István nevében is köszönöm a kitüntető figyelmét.
Készült a Média Tanács támogatásával
a Média Mecenatúra programban.